Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével, János evangéliumából. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy valóban te vagy az egy, örök, igaz Isten. Te vagy az Urunk, akinek a szavára minden előállott, mindaz, amit eszünkkel fel sem bírunk fogni, a végére nem tudunk járni. Ez az óriási, számunkra végtelennek tűnő univerzum a te egyetlen szavadra valósággá lett. És köszönjük, Urunk, hogy nem csak benépesítetted mindezt, nem csak megalkottad a földet, amely tökéletes a számunkra, hanem a mi életünkről is gondoskodtál. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy nem játékszernek teremtettél bennünket, hanem egyedül szeretetből. Urunk, könyörgünk hozzád, hadd tudjunk téged minél jobban megismerni. Olyan hálásak vagyunk azért, hogy a te igéd itt van előttünk, amelyből napról napra több és több dolgot világossá teszel a számunkra. Megismerteted önmagadat velünk. Köszönjük, Urunk, így a kijelentett dolgokat, és hálásak vagyunk a titkokért is, amiket nem értünk, mert nagy alázatra tanít bennünket, hogy mi a véges, a rövid, néhány évtized életűek ne próbáljuk meg befogni a végtelent, a tökéletest. Ugyanakkor te, a végtelen, a tökéletes, alászálltál a mennyek dicsőségéből Jézus Krisztus által azért, hogy még inkább közel kerülj hozzánk, hogy még több számunkra fontos dolgot kijelenthess, és legfőképpen, hogy megválts bennünket bűneinkből, vétkeinkből. Köszönjük neked Krisztust, akiben odaadtad önmagad, oda áldoztad a mi bűneinkért, hogy megbocsáthass, és az örök élet, az üdvösség valóságába vezethess bennünket. Az ő nevében könyörgünk most is hozzád, Urunk, segíts abban bennünket, hogy tudjunk rád figyelni, és tudjunk többet, még többet megismerni belőled. Így könyörgünk, Urunk, az ige hirdetőjéért, önmagunkért, hallgatókért, segíts bennünket befogadni a te üzenetedet, és add, hogy mindaz, amit hallunk, tudjuk tovább gondolni. És imádkozunk azért is, hogy a te igéd hadd legyen ezen a délutánon számunkra vígasztalás, megerősítés, bátorítás, mindaz, ami most a lelkünknek kell, ami szükséges, add a számunkra. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 23. fejezetből. A 23. Zsoltár első, második és harmadik verseit a következőképpen olvasom Isten igéjéből. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Kedves testvérek, számunkra, reformátusok számára talán a legismertebb Zsoltár a Szentírásból a 90. Minden nagyobb református ünnepséget sok alkalommal ezzel kezdünk. Nem azt mondom mindegyiket, de nagyon sok alkalmat ezzel kezdünk. Megvalljuk benne, hogy örökkévaló Istenünk van, megvalljuk benne a kicsinységünket, és kérjük, hogy ő tartsa meg az életünket, és ő vezessen bennünket a teljességre. Ugyanakkor mindemellett, ha nem csak a reformátusokat nézzük, akkor a keresztények között azt gondolom, hogy a 23. Zsoltár a legismertebb. A 23. Zsoltár, mert végtelenül egyszerű, és mégis azt érezzük, hogy minden benne van. Arról, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és hogyan gondoskodik rólunk. Dávid írta ezt a Zsoltárt, aki szintén pásztor volt, pásztorkodásból élt. Olyan ember, aki fiatal korában megtapasztalta, milyen a nyáj mellett lenni és dolgozni. A pásztorról ilyen szavak jutottak eszembe, mint egy szinonímaként, hogy gondviselő, felvigyázó, tápláló, kísérő, oltalmazó. És Isten olyan sok mindenre megtanít, akár ezen a Zsoltáron keresztül is. Néhány évvel ezelőtt az egyik lelkész kollégánk egy kutyát ajándékozott nekünk. Sokáig nem akartunk kutyát, mert úgy voltunk vele, hogy egy parókia udvaron ne legyen. Ne ugrálja össze az embereket, akik jönnek, vagy ne ugasson, vagy főleg ne bántson embereket. Aztán ez a lelkész kollégám biztosított róla, hogy ez náluk született, az anyja, az ott van náluk, az is parókián, biztos, hogy nem bánt senkit. És tényleg, azzal sosem volt baj, hogy bárkit is bántott volna, nyugodtan lehetett vele játszani, mikor nyári táborokat tartottunk, akkor a gyerekek nagyon szerettek vele szórakozni, és így tovább. És már ezáltal a kutya által is sok mindenre megtanított, mert igazából az ember ezzel gondot vesz a nyakába. Aztán, amikor gyermekünk született, akkor meg még inkább az ember megtapasztalja azt, hogy mennyi feladattal, mennyi munkával jár egy gyermeknek a nevelése. Isten szeretetből teremtett meg bennünket. És olyan csalódás, az ezt már említettem, amikor arra buzdítanak, hogy számoljuk ki, mennyire megéri gyermeket nevelni, hiszen sok pénzbe kerül, de majd mennyi nyugdíjat fog az a számunkra befizetni élete során, meg ilyenek. Egy katasztrófának gondolom, amikor számszerűsíteni lehet egy gyermeknek az értékét. Nem ezért születnek a családokban gyermekek, hanem azért, mert szeretjük. Mert a szeretetünket akarjuk kiárasztani. Nem tudjuk másképpen megélni. Bármennyire szereti egymást egy férj és feleség, azt a szeretetet nem tudják egymás iránt úgy gyakorolni, mint ahogyan egy gyermek felé ezt ki tudják fejezni. Én ezt egyszerűen akár bűnnek is nevezem, amikor számszerűsítik és felértékelik egy gyermeknek a értékét, mennyi pénzt és energiát kell befektetni, és majd mennyit veszünk ki belőle. Ez egy borzasztó dolog. Isten nem ezzel törődött, amikor megteremtett. Azt is elmondtam már, gyerekeknek is szoktam konfirmáció során, és itt erről a szószékről is említettem, hogy Istennek nincsen szüksége ránk. Isten nélkülünk is létezett az örökké valóságban, nem azért teremtett meg bennünket, mert nélkülünk képtelen élni, hanem azért, mert végtelenül szeret, és ő is a szeretetét mi rajtunk is gyakorolja, mi ránk is kiárasztja. És olyan szempontból képtelen értünk élni, hogy oly végtelen az ő szeretete irántunk, hogy még az egyszülött fiát is képes volt értünk áldozni, hogy bennünket megmentsen a bennünket érő jogos kározattól. Isten nagyon szeret, és Dávid nyilván még fiatal volt, amikor ezt a Zsoltárt írta, pásztorként, még nem volt családos ember, és elbírom képzelni, hogy akkor fogalmazta ezt meg, mit jelent számára Isten, és akkor ezt így tudta szavakba önteni, hogy az Úr az én pásztorom. Ő ehhez tudta hasonlítani, hogy a pásztor is hogy vigyáz az ő állataira, és látta azt, hogy akár a saját életét is oda tudta ő maga áldozni az állataiért, pedig azok csak egyszerű bárányok, amikor Góliáttal kell megvívnia, és Saul király mondja, hogy hát ne viccelj, kölyök vagy még, meg gyenge, te akarsz itt harcolni ezzel a nagy hőssel, aki nem mer kiállni senki Izraelből. És akkor éppen erre hivatkozik Dávid, azt mondja, hogy hát annak idején a te szolgád még az oroszlánnal is szembeszállt pásztorként, és győzött az Úrban bízva. Az életét kockáztatta egyszerű bárányokért. És azt mondja Dávid, hogy én ilyesminek ismerem meg Istent. Ezzel szembesültem. Ezt tapasztalom, hogy engem az Úr legalább úgy szeret, mint én ezeket a bárányokat, sőt, annál jobban. Az Úr az én pásztorom, az azt jelenti, hogy van pásztorom, hogy nem vagyok egyedül a világban, nem vagyok magamra hagyva. Sőt, a többi hívő ugyanannak a pásztornak a juha, nyájának tagja, ezért ők nem az ellenségeim. Nem félnem kell tőlük, nem elrejtőzködnöm, hanem úgy nézni rájuk, mint testvérekre. Dávid pásztor volt, és tudta, mit csinál a pásztor, és ugyanezt látta Istennel. És visszaemlékezhetünk az Úr Jézusra, aki pedig azt mondja, nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és a ti mennyei atyátok mégis gondot visel rájuk. Mennyi egy madárnak az értéke? Maga Jézus is mondja, két fillérért is meg lehet venni. És Isten egyet sem hagy, csak úgy elpusztulni. Ő maga táplálja őket. És rájött Dávid is, ahogyan az Úr Jézus is megmutatta nekünk, hogy hát akkor mire fel is aggodalmaskodhatunk, ha nekünk ilyen Istenünk van. Az Úr az én pásztorom, tehát nem szűkölködöm. Nem jelenti azt, hogy feltétlenül gazdag vagyok, de nem szűkölködöm, mert ami kell, azt ő megadja, kirendeli. Odafigyel ránk, és bizalommal lehetek iránta, mert tudom, hogy a legjobbat adja, a legjobbat akarja. Ha kevesebbet is kapok jelen pillanatban, annak oka van, és az biztos, hogy nem elégedetlenkedem, mert az Úr az én szükségleteimet mindig betölti. Efelől nem lehet kétségem. Van egy olyan divatos elgondolás mindig a történelem folyamán, keresztjén felekezetekben előkerül, hogy ha áldott vagy, ha téged szeret az Isten, akkor gazdag vagy. Nem erről beszél itt az ige. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Azt szoktam mondani, az a leggazdagabb ember, aki meg van elégedve. Az elégedett ember a leggazdagabb ember. És annál nem lehet semmi, ami jobban elégedetté tesz, mint hogy a mindenek alkotója, teremtője az én pásztorom. Aki odafigyel rám, aki minden gondomat kezében tartja. Aztán azt mondja Dávid, hogy füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Jól tudta a saját életéből is Dávid, hogy erre szükség van. Hogy nagyon fontos az ő felelőssége, az ő feladata, hogyha azt akarja, hogy azok az állatok normálisan fejlődjenek, gyarapodjanak, akkor neki kell ezeket az állatokat terelgetni. Olyan helyekre, ahol nem valamilyen mérgező növényeket esznek, hogy elpusztuljanak, és olyan helyre, ahol van víz, van mit inniuk, hogy ne halljanak szomján, hogy gyarapodhassanak egészségben. Pénteken ifjúsági bibliaórát tartott a gyakornokunk, harangozódóra, és pontosan erről is beszélt a gyerekeknek, egy pásztornak a bizonyságtétele nyomán, hogy még arra is odafigyel egy pásztor, hogy ne legyenek mérgező növények a réten. Előre megy, és ha kell, ezeket kiveszi. De ezt nem is hallottam, még erről nem tudtam. Isten tudja, hogy mi jó az övéinek, és gondoskodik is róla. Tudja, milyen táplálék, milyen ital kell az egészséges élethez, és ezekhez ő vezet el. A pásztorra nem figyelők lehet, hogy pillanatnyilag éppen jól élnek, talán még kövérebb réteken is ugrálnak boldogan, de a veszélyben nincs, aki megvédje őket. A jó pásztor azonban bölcsességével terelget, és ha kell, fenyíti is az övéit, hogy jó dolguk legyen. És Isten így táplál bennünket lelkileg. Az ő igéje a füves legelő, ahol a nyáj eszik, leheveredik, vidul, megerősödik. Az Isten népe az elkészített lelki eledelen táplálékon békességet és erőt talál. Csendes vizekhez vezet, hogy felüdítsen. Érthetjük úgy is, hogy a Szentlélek által üdít fel bennünket. Isten lelke a viszálykodás örvénylő áradata helyett a szeretet békességes folyamait nyújtja az övéi között. Aztán azt is mondja, felüdíti lelkemet, felüdít a mindennapok gondjaiból, a gyászból, de legfőképpen a bűnökből. Eloldja a lelkünket földhöz bilincselő kötelékeket, és a szabadításának az örömével áraszt el. Olyan felüdülést tud adni az Úr, amit senki más és semmi más. Ma arra próbálnak rávenni bennünket, nagyon eredményesen, nem vagyok ez alól kivételén sem, hogy felüdülés az legyen egyenlő egy mozival, színházzal, egy kirándulással, akármi, és ezzel nincsen semmi baj. De ha Istennél nem üdül fel lelkem, ha ő hozzá nem megyek, ha ő nem beszél hozzám, akkor abból csak, ahogyan mondani szoktuk, kikapcsolódás vagy szórakozás lesz, de felüdülés nem. Felüdülni csak az Úrnál lehet. Igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ő megy elől, aki megtisztít, megszentel. Az Úr megy elől, és ő vezet. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Én vagyok az út. Igaz ösvényem vezet. Jézus Krisztusban megy az Úr előttünk, és nekünk őt kell követni. 2009-ben, amikor volt a Református Egység napja, ünnepe május 22-én, ez volt a vezérmondat, Krisztus a jövő, együtt követjük őt. Ez egy nagyon szép megfogalmazás volt, és mélységesen egyetértettem vele. Krisztus a jövője. Egyházunknak, népünknek, családunknak, a saját életemnek, Jézus Krisztusban van minden. És milyen nagy dolog azt mondani, együtt követjük őt. Követem én, de együtt, mint egy nyájnak a tagjai, mint egymásnak testvérei. Mert ez a Jézus Krisztus nem csak úgy megy előttünk, hogy azt mondja, gyertek, kövessetek, arra kell menni, amerre én megyek, hanem azt mondja, az én utam, mint látjátok, mint tudjátok, a mennybe vezet. Hiszen Krisztus nincs itt a földön, testileg, hanem föltámadott, mennybe ment, és ott ül az Atya Istennek jobbján. És aki az ő szent lelkének vezetésére támaszkodik, az tudhatja, hogy itt nem arról van szó, hogy össze-vissza majd valahova vezetnek engem valami vallásos kommunának a tagjaiként, hanem tudom, az én utam a mennyek dicsőségébe vezet. Nagy dolog az, hogy nem bizonytalan az életünk, a jövünk, mert az Úr a mi pásztorunk. Ezt a pásztort, ezt a Krisztust kövessük együtt, aki az életét is adta értünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te azt vallottad magadról, hogy te vagy a jó pásztor. Sajnos olyan időket élünk, amikor egyre kevesebbet jelent a számunkra, a mai modern ember számára az a kifejezés, hogy pásztor. Egyre kevesebbet tudunk arról, hogy milyen feladatai vannak egy pásztornak. Sok mindent gépesítettünk, rengeteg mindent a boltból szerzünk be, és nagyon sok ismeretet már csak a tévén vagy az interneten keresztül szerzünk be magunknak. Úrunk, mégis azért könyörgünk hozzád, hogy hadd tudjunk élni mindazzal a kijelentéssel, amiben megmutattad, felfedted önmagadat előttünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a jó pásztor. Aki nem vagy béres, aki nem hagyod el a tieidet, mondván, hogy ennyit nem ér, ezek nem érnek ennyit, ennyi szenvedést, ennyi bajt, ennyi küszködést, hanem te az életedet is adod értünk. És igazából összetör bennünket ez a tudat, ez az ismeret, ez a hit, hogy te értünk, szerencsétlen nyomorult bűnösökért az életedet adtad. Sokszor csodálkozunk azon, hogy mennyire értetlenek is tudunk lenni, mennyiszer kételkedünk benned, és te mégsem mondasz le rólunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, ha megfenyítesz, mert tudjuk, hogy az is a javunkra szolgál. És magasztalunk téged, Urunk, azért, mert nem szűkölködünk, mert mindenről gondoskodtál, ami az életünkhöz szükséges, sőt, annál sokkal többet is adsz a számunkra. És add, Urunk, hogy amiben mégis szűkölködünk, azt hadd tudjuk tőled elkérni. Bocsáss meg, hogy mi sokszor földi javakat kérünk. Szeretnénk szellemi, lelki javakat kérni. Még nagyobb betekintést a te igédbe, még inkább elmerülni a te szeretetedben. Imádkozunk, Urunk, a kegyelmed kiáradásáért nem csak a saját életünkre, hanem a számunkra legközelebbieknek is, a családunknak, a szeretteinknek közelben és távolban. Urunk, nem akarjuk azt, hogy csak egyedül menjünk a mennyek országába. Könyörgünk szeretteinkért, akik még nem ismernek téged. Ragad meg az ő szívüket is, és add, hogy hozzád közeledjenek, hogy az életüket átadják neked. Imádkozunk, Urunk, hadd tudjuk elengedni a saját erőnkbe, bölcsességünkbe, ügyességünkbe, vagy kapcsolatainkba vetett bizalmat, és egyedül te légy az, aki minden erőnk, forrásunk leszel. Így kérünk téged, Urunk, hogy szentelj meg bennünket, töltsd be életünket a te szeretetednek, irgalmadnak bizonyosságával, vigasztalj minket, és segíts abban, hogy a következő hét, amely előttünk áll, hadd lehessen a te kegyelmednek ideje. Szeretnénk rólad bizonyságot tenni, hitelesen megélni a veled való kapcsolatunkat, hogy az mások számára is vonzó legyen. Így áld meg, Urunk, életünket, kegyelmedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.